gyerekeknek az átlag életkora, amikor ebbe a duális rendszerbe belép, 18-19 év. Tehát ez az egész rendszer egészen más alapokról indul, és ilyenkor mindig hozzák azokat a remek példákat a gazdaság szakemberre, hogy bezzeg a kecskeméti Mercedes ilyet fog csinálni, meg a győri Audi is. Imádjuk ezt. Persze, nagyon fontos, hogy ilyen legyen, de hát nem ez a magyar gazdaság. A magyar gazdaságnak...
Na de, bocsánat, de a kecskeméti Mercedes meg a győri Audi 14 éves gyerekekkel fog tanulói szerződést kötni?
Hát ez a terv, hogy a szakmunkásokat 14-15 éves gyerekekkel fognak tanuló szerződést kötni. Ott majd lesz saját tanműhely, ami arra a célra nagyon jó, hogy megtanuljon Mercedesül, megtanuljon Audiul a gyerek. Tehát az a dolog arról szól, hogy annak a cégnek, annak a gyárnak, annak az autóipari vállalatnak fognak szakembereket képezni.
De ez ma Magyarországon nem annyira általános, hogy a cégeknél vannak tanműhelyek, ahol a gyerekeket tanítják, hanem kimennek a cégekhez, és hol ide teszik őket, hol oda, gondolom, hogy ez inkább a tipikus.
Hát tökéletesen így van. Tehát ugye ez olyan, mint a fehér holló. Van 2 Magyarországon, és lehet, hogy még van 15. De a több 10 000 az nem ilyen. És erre törvényt hozni, amire Magyarországon sajnos jelenleg nincs esély, hogy olyan tanműhelyek alakuljanak ki, amelyekhez a 21. század igényei szerinti szakmunkást képezzék, és ez még egy végtelen fontos dolog. Amikor amit folyamatosan mondanak, hogy a munkahelyi munkaerőpiaci elvárásoknak nem tud megfelelni az iskola. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szöveg, ez önmagában semmit mondó. Ki tudja megmondani, hogy milyenek a munkaerőpiaci elvárások mondjuk 3-4-5 év múlva, mikor a beiskolázott gyerek kikerül a termelésbe. Ilyen jó sok nem születtek még. Egy azonban a nemzetközi tapasztalatok alapján világossá válik, hogy olyan szakemberekre van szükség, akik egy életpályájuk során 4-5-ször képesek legyenek képezni, átképezni, továbbképezni, magukat esetleg szakmát váltani. Képesek legyenek a korszerű igényekhez megfelelően alkalmazkodni. Ehhez írni, olvasni, számolni, tudó, a világra nyitott, nyelvet beszélő, informatikát ismerő fiatalokat kéne képezni. És olyanokat, akik a változó munkahelyi viszonyokhoz tudnak alkalmazkodni. Tehát képesek egy technológia váltás során megtanulni az a legújabb ismereteket.
Miután a mai műsorban még szó lesz az Ausztriában dolgozó magyarokról, nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy egyáltalán nem az a cél, hogy nyelveket beszélő szakmunkásokat képezzenek, hisz tudjuk, hogy a világban a jó szakemberek, a jó szakmunkásokból nagyon nagy a hiány, elég, ha csak átmegyünk a szomszédos Ausztriába, és ezek nagyon könnyen és gyorsan el tudnak ott helyezkedni. Lehet, hogy pont azt szeretnék, hogy ne tudjanak nyelveket, és itthon a nemzet gazdaságát bővítsék, és ne külföldön próbáljanak szerencsét, nem tudhatjuk. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta Szenes Györggyel, a Magyar Szakképzési Társaság elnökével beszélgettem az elmúlt negyed órában arról a törvénymódosításról, amely már alapot szolgáltat arra, hogy 15 éves korba munkába léphessenek a diákok. Viszonthallásra.
Köszönöm szépen a rendszerzéshez kezdítsőkről, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3:45, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Orbán Viktor szerint a magyarok fegyelmezetten elfogadják a kihívások miatt szükséges változásokat. Brüsszelben tartott előadásában a miniszterelnök a változások közt említette azt, hogy a szociális támogatások a közmunkaprogramban való részvételi hajlandóságtól függnek. A kormányfő úgy látja, a Közép-Európa fellendülésnek nézelébe. Szerint a német gazdaságban már vannak derülátásra utaló jelek, amely segítheti a Magyarországot is magában foglaló térség felvirágzását is. Közben a Nemzetgazdasági Tárca nyilvánosságra hozta az új konvergencia programot, amelyet Széll Kálmán terv 2.0-nak nevez, ebben újabb adókkal és kiadás csökkentéssel egyaránt számolnak, valamint a dokumentumból kiderül, hogy a kormány szerint tartható az unió által elvárt költségvetési hiánycél, amely ebben az évben 2,5, jövőre 2,2%-os GDP arányos államháztartási hiánnyal számol. A program alapján így a kormány szerint az ország kikerülhet a túlzott deficit eljárás alól is. Az Alkotmánybírósághoz fordul a Demokratikus Koalíció, mert továbbra sem lehet frakciója az ellenzéki pártnak, mivel a kormánypártok nemrég átírták a szabályokat. Így a Gyurcsány Ferenc vezette párt hiába jelentette be a korábbi előírásnak megfelelően képviselőcsoportjának megalapítását. Az érintett 10 politikus egyébként fél éve hagyta el az MSZP frakciót, és az elmúlt hónapokban, ahogyan az korábban is szokás volt, a Függetlenek között ültek, de úgy tűnik hiába vártak. A Demokratikus Koalíció alelnöke már korábban megelőlegezte sajtótájékoztatóján, hogy az országgyűlés elnöki tisztségét viselő Lezsák Sándor elutasítja majd a bejelentésüket, és jelezte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak, bízva annak gyors döntésében. Nyugatról beborul, egyre nagyobb területen alakulnak ki erős záporok, heves zivatarfoltok. A délutáni 19 fokból reggelre 8 fok lehet majd, délelőtt még néhány órás napsütés várható, aztán holnap délután is lesz felhősödés, és érkezik csapadék is. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Teljes a káosz, legalábbis ezt állítja a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnöke, Földiák András, aki egyébként már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok! Nincsen szerintem talán 3 hetese, hogy beszélgettünk, és akkor a hallgatókat is beavattuk abba, hogy mi vár az országosan több mint 200 intézményre, és akkor azt mondta, hogy fogalma sincs, hogy mi lesz, mert állandóan kanyart vagy irányt váltanak, hogy állami kézbe kerül, nem kerül állami kézbe, hol így néz ki, hol úgy néz ki. Mint ismeretes, 2011 végéig a megyei önkormányzatok voltak ezeknek az intézményeknek a fenntartói, évelején pedig az állam tulajdonába kerültek. Most pedig úgy néz ki, hogy 3 hónap után lerázná tulajdonképpen magáról a megyei múzeumok és könyvtárak fenntartását az állam. Én csak annyit tudok kérdezni, hogy mi van, mert ez most már nyomon követhetetlen. Segítsen nekünk!
Én nyomon tudom követni, de hát valóban nagyon nehéz nyomon követni. A hatalmas országos intézményrendszerrel, ami a magyar összes műkincsállomány körülbelül 40%-át őrzi, ezzel olyan módon bánnak és olyan módon ötletelnek azon, hogy mi legyen vele, hogy egyszerűen az ember nem tud mit mondani, de tényleg hihetetlen. És valóban 3 hónap után rájöttek, hogy valószínűleg a KIM közigazgatás és igazságügyi minisztérium nem akart ezzel a gonddal tovább kínlódni vagy bajlódni, de egyébként nem tudom, ezt csak én feltételezem, hogy talán ez lett azok, hogy 3 hónap után továbbadták. Itt 4 intézményrendszerről volt szó összesen, a levéltárokat az országos levéltár veszi át, tehát az marad az állam kezébe, csak az országos levéltár révén.
Azt lehet mondani, hogy a levéltárak esete mondjuk így a legegyszerűbb.
Igen, ezt lehet mondani. Ez se probléma mentes, mert egy se lehet azért semmit sem tudni, hogy jövő hónapban kitől kapják a fizetést, meg nagyon nehéz átmeneti helyzetben vannak ők is, de ez tulajdonképpen valószínűleg így távlatilag működőképes lesz. A megyei művelődési központokat, a maga a minisztérium veszi át a funkciót, és majd létrehoz, vagy megbíz egy országos intézményt ezzel, de ezt még nem lehet pontosan tudni. A másik kettőt, a megyei könyvtárakat és a megyei múzeumokat, azokat viszont felajánlják az önkormányzatoknak.
Vagyis egy kanyarral akkor május 1-től visszakerülnének a települési önkormányzatokhoz, oda, ahol december 31-ig voltak.
A megyei önkormányzatoknál voltak, nem a települési.
És most a települési.
Tehát igaz, hogy visszakerülnek az önkormányzatokhoz, de nem ugyanahoz. Tehát mondjuk a Csongrád megyei önkormányzatnál volt, most meg Szegedváros önkormányzatához kezdve vissza, ha visszaveszik.
Mert hogy lehetőségük van eldönteni, hogy kell-e nekik még egy potenciálisan nem kevés kiadást jelentő intézmény?
Hát abszolút nincs rá pénzük, és ezt a múzeumokért való rendkívül nagy aggodalommal együtt be lehet látni, hogy nincs rá pénzük. Most az állam valószínűleg megadja azt a pénzt, amiben eddig került, ami kormányhivataloknál lett félretérve, bocsánat, hogy ilyen nem szépen mondom, de a kormányhivatalok kasszájába volt. Azt valószínűleg tovább adja, tovább kínálja az intézménye magával, de az nagyon kevés, éppen azért adják tovább, mert abból nem lehet fenntartani. Uh-huh. Ez a baj, hogy itt a kevés pénz mellett keresik a különböző gazdákat, holott tulajdonképpen igazából a dolog lényege a finanszírozási probléma. Úgyhogy az elképzelhető, hogy lesz önkormányzat, amelyik nem veszi át. Egy másik nagy veszély, ez is nagyon nagy veszély, összesen 212, ebből lehet, hogy 100 bezár fél éven belül. De a másik majdnem ilyen nagy probléma, hogy átveszi, mert sajnálja, hogy a múzeuma nem menjen tönkre, meg ő helyben szegényedik el ezáltal, hogyha az a múzeum bezár, hogy átveszi, de nem fogja tudni föntartani. Szóval egy teremőr néni majd kinyitja kedden délután 3-tól 4-ig. Kész, ez lesz az egész múzeum élet és minden.
A NEMFI-nek mennyiben van köze momentán, vagyis a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak ehhez az egészhez?
Hát mindenképpen nagyon sok köze van. A kormányhatározatot, ami ezeket kimondta, ez két külön kormányhatározat volt. Egy a levéltárakra, egy a másik 3 intézmény ágazatra. Ez kormányhatározat volt mind a kettő, tehát nem a NEFMI hozta, hanem a kormány. Csak a dologban az a baj, hogy a kormányhatározattal most át kell írni egy törvényt. Az 1997. évi 140. törvény mondja ki, hogy megy egy múzeumi hálózatnak kell lenni. Most a kormányhatározat miatt át kell írni a törvényt, ami egy magasabb rendű jogszabály, és ezt a NEFMI csinálja természetesen, készíti elő ezt a változást.
Hogyan fog működni? Mondjuk vegyünk egy optimális esetet, azt mondja a város vagy a település, mert azt gondolom inkább a településeknél lesz nagyobb baj, mert ott sokkal szűkesebbek a források, mint egy nagyvárosnál. De mondjuk azt mondja, hogy átvesszük, akkor tulajdonképpen ki fogja fizetni a közüzemi számlákat, karbantartás kell, felújítani kell, nyilvánvaló az alkalmazottakat is fizetni kell, mert gondolom arra már gondolni sem mernek, hogy kiállításokat fognak innen-onnan odavinni, ami oda vonza majd az embereket, tehát örülnek, ha a meglévő kincseiket fogják tudni a továbbiakban is a nagy közönség előtt megmutatni.
Ez így van, igen. Az a múzeum, amiben csak megmutatják, az ugye egy raktár, amit néha kinyitnak az emberek igen. előtt, az nem múzeum. Ez a nagyon nagy gond. A települési önkormányzat, szóval most akár a városi, akár a megyeszékhely város, mert a megyei múzeumokat a megyeszékhely veszi át, kivétel Pest megye, aminek ilyen értelemben nincs megyeszékhelye. Tehát például ott egyáltalán lehet tudni, hogy akkor a Szentendrén székelő Pest megyei múzeumnak ki lesz a gazdája. Szentendre, vagy Budapest, vagy esetleg Érd, mert az megyei jogú város. Szóval itt egyszerűen a vakvilágba találgatnak az emberek, hogy komoly intézményekkel mi lesz. Na mindegy, igen, a városnak kell fizetni, és a város minden közüzemi számlát és bért és mindent a városnak, vagy hogyha kisebb település, akkor községnek kellene fizetni, és nagyon félő, hogy nem fogja tudni. Az a nagy kérdés, hogy ez ad-e az állam normatívát.
Ezt még nem lehet tudni. Azért kérdezem, mert a jövő héten május 1-e van, mondjuk egy hét és egy nap múlva már akkor neki kellene üzemeltetni, tehát azt gondolom, hogy kellene tudni, hogy jár ehhez valamiféle pénz, vagy nem.
Sajnos nem lehet tudni. Azt én tudom, hogy amit a minisztérium előkészít most törvénymódosítást, abba beleírja, hogy és a központi költségvetésből normatív hozzájárulást ad a múzeum fenntartáshoz az állam. Ezt beleírják, de hogy ez így marad-e a törvénymódosítás során a parlament így szavazza meg, vagy nem így szavazza meg, vagy ha így szavazza meg, akkor ez mennyi lesz, mert nagyon nem mindegy, hogyha egy jelképes kicsi összeg, akkor semmire nem megyünk vele. És ezt egyáltalán nem lehet tudni, hogy lesz egyáltalán, és mennyi lesz. Itt két külön funkcióra is kellene pénz, mert ha átveszi a megyeszékely város, mondjuk teljesen mindegy, hogy mit mondjuk Szombathely átveszi a megye, a városa, a volt megyei múzeumot, ő nem fog arra pénzt fordítani az őrség néprajzászra, hogy rajta, az ő közigazgatási határon kívül folyó néprajzi vagy régészeti kutatást nem fog fizetni, mert az nem az ő városának az ügye. Tehát itt a megyei funkció ellátására, a területi funkció ellátására is kellene egy normatíva, és azon kívül minden múzeum fenntartásához kellene. Ha kapnának az önkormányzatok normatívát, még ha az egészet nem is fedezi, akkor is már egészen másképp állnak hozzá, mert azt mondják, hogy ennyit kapok, ennyit én hozzáteszek, akkor más, mint hogyha nincsen semmi, vagy nagyon kevés van.
Nyilván önök folyamatos kapcsolatban vannak a múzeumok vezetőivel, és hallanak híreket. Mi az, ami jelenleg általánosnak mondható az, hogy a települési önkormányzatok szándékában áll, hogy átvegyék ezeket az intézményeket, vagy azért elég sok olyat hallottak, ahol már egészen biztos, hogy be fogják zárni az intézményeket?
Nem hallottunk, mert az igazgató kollégák sem nagyon hallhattak, mert ez testületi döntés kell, és most hiába Pécs városába például, ami nagyon, hát tudjuk, hogy egy múzeumváros szinte Pécs, és nagyon jó néhány múzeum érintett ebbe. Bár a múzeumok egy része, amit ismerünk Pécsen, az már eleve a város fenntartásában működik, de jó néhány több meg a volt megye fenntartásában működött. Ott a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke rögtön az első szóra kijelentette, hogy eszük ágába sincs átvenni. De ez egy ember, szóval ez egyáltalán nem biztos, hogy az ő saját bizottsága, vagy a testület, vagy a, szóval ez egy olyan testületi döntés, amit hogyha maga a polgármester se tudhat előre, hogy mi lesz. De sajnos, amiket hallottunk, az eddig inkább az volt, hogy nem. Tehát, hogy nem akarják átvenni.
Lehet, hogy már unják a hallgatók, de most tényleg olyan világot élünk, hogy mindig azzal kell befejeznem, hogy természetesen visszatérünk rá, mert semmi biztosat nem tudtunk elmondani az elmúlt szűk negyed órában, csak a jelenlegi helyzetet. Földiák Andrással, a közgyűjtemény és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnökével beszélgettünk, egészen pontosan latolgattuk azt, hogy mi lesz a megyei múzeumok és könyvtárakkal ezután, ki lesz a fenntartó. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu.
Reklám. Mercedes-szel jár. Szervizre vagy karosszéria javításra vinné autóját. Válassza az Árrendás Kft-t, amely 22 éve a Mercedes-Benz hivatalos márka szervize. Családias légkör, széles típus ismeret és nagy műszaki tapasztalat mellett Budapest és környéke kedvezőbb áron dolgozó márka szervize. Az Árrendás Mercedes-Benz márka szerviz Solymáron található, Hűvösvölgytől mindössze 4 kilométerre. További információért látogasson el a www.arendas.hu honlapra, vagy hívja a 0620-9-325-015-ös telefonszámot. Árrendás Kft. Az ön autójának biztos szervizpontja.
Indul a Britannica Hungarica nagy lexikon. 24 kötet 24 hónap alatt. Látványos, színes oldalak díszkötésben, hiteles tartalom. Kézzelfogható tudás az egész családnak. Britannica Hungarica nagy lexikon. Örök érték a változó világban. Az első kötet bevezető áron csak 1490 forintért kapható az újságárusoknál.
Reklám hangzott el.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Nagyvállalatnál dolgoztam. Elvesztettem a munkámat. Munkanélküli segélyből nem tudunk megélni. Ha nincs a szakszervezet segítsége, nem tudom, mi lett volna a családommal. Találkozzunk május 1-én 10 órakor Budapesten, a Városligeti Fasorban. Lépjünk fel együtt a kiszolgáltatottság ellen.
Készült az MSOS megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Mint ismeretes, Ausztria és Németország tavaly május 1-én szüntette meg, vagyis majdnem egy éve, azokat a korlátozásokat 8 Európai Uniós országgal szemben, akik 2004-ben csatlakoztak, megszüntették a munkavállalásra vonatkozó korlátozásokat, természetesen Magyarországgal szemben is. Mi már nagyon sokszor beszélgettünk ebben a műsorban, és latolgattuk azt, hogy mi várható, elindulnak-e tömegesen a magyarok, vagy nem. Az egy év mérlegét meg lehet vonni, az osztrákok elvégeztek egy gyors felmérést, és kiderült, hogy az osztrákok többsége szerint nem következett be erőteljes munkaerő beáramlás a korlátozások feloldása óta eltelt egy évben, de hogy mi vonatkozik a magyarokra, és mi jelenleg a helyzet, és a nagy megindulás még várat-e magára, erről fogunk többek között beszélgetni Horváth Csabával, az MSOS Nyugat-Magyarországi Régió vezetőjével, mondhatom azt, hogy a Klubrádió ausztriai munkavállalással kapcsolatos szakértőjével is, aki már itt van velem a vonalban, és akit köszöntök, jó napot kívánok! Szóval mi egy bőfél éve beszélgetünk, és akkor mondta, hogy rohamról szó sincs, továbbra is tartja ezt az első egy év mérlegét látva?
Így van, továbbra is azt mondom, hogy ez a létszám, ami most kint van legálisan, hivatalosan Ausztriában is tudunk számot, hogy 44.079 ember van ki legálisan március 31-i dátummal Ausztriában, ez a magyar munkavállaló tömeg, aminek ugye 30.000 fője körülbelül, aki már régóta kint van, aki tehát már 89-től kezdve folyamatosan kint dolgozott. Tehát ilyen 12-15.000-es növekedés volt az elmúlt egy esztendőben. Nem kicsi ez a szám egyébként, de hát mégse annyi, amelyet az osztályok igazából először várnak ebben a kérdésben.
ez a közvéleménykutatás, illetve felmérés, amit az osztrákok végeztek ebben, azért jelzésértékű az, hogy a 8 ország közül a legtöbben magyarok, akik kimentek, szlovákok is csak 4,5 ezeren, Csehországból 1,5 ezeren, vagyis mégis a magyarok jelentik a legnagyobb tömeget.
Így van, és nagyon nem is tolódtak a magyarok egyébként. Tehát úgy néz ki most már, hogy hát ugye Burgenland volt a célállomás. Ez úgy működik, hogy aki határa mentén lakott, az Burgenlandba, Bécs környékére, vagy éppen Steiermarkba kiment dolgozni, ingázott nap, mint nap járt haza. Érdekes módon átkerültek a magyar emberek, most már tovább mentek. Alsó-Ausztria, Tirol, Salzburg, Karintia, Polarder tartományok irányába, és ott vannak igazán klasszikusan a vendéglátásban, szezonálisan, üres álláshelyek, és azt kezdik el eltölteni most már magyarokkal. Tehát ez, aki most kiment, ez a magyar munkavágy tömeg, ez jelentős részben bement Ausztria belseje felé, tehát ment inkább Németország irányába, és azokban a helyekben, hotelokban, síparicsomokban, tavak mentén lévő vendéglátóhelyekben dolgoznak. Ez a jellemző most igazán, ezt tapasztaljuk, és azért fontos ezt mondani, mert még mindig nagyon sok állástan azokban a részekben, Tirolban, Vorarlbergben és Salzburg tartományban, ahol pártkarokkal várják, nagyon jó kondíciókkal a magyar munkavállalókat, mind a mai napig.
Igaz-e az a szóbeszéd, hogy Burgenlandba azért is a legkönnyebb elhelyezkedni, mert hogy hát az a legközelebb hozzánk, és ott a színvonal azért nem olyan, mint Ausztriában például, vagy Karintiában, most csak két tartományt mondtam, de hogy aki már Burgenlandban dolgozott, annak ez egy nagyon jó belépő, hogy tovább álljon más tartományokba, ahol jobb feltételekkel, és ugye tudjuk, hogy több pénzt is kaphat.
Van olyan ágazat, igen, ahol több pénzt kap, mint Burgenlandban, ez biztos ilyen van. Ugye már olyan kollektív szerződések is vannak, amik tartományokban eltérőek. Tehát mint a Burgenlandban, amik a minimálbér 1000 euró a vendéglátóiparban, mondtam egy számot, az mondjuk Tirolban már 1300 euró például. Tehát ezt megengedi, tehát felmozoghat a kollektív szerződés, meg is kötik általában. Tehát bizonyos szintig, ha most azt nézem, hogy hol fizetik ki normálisan a munkavállalók munkavégzését, és jelentik be őket normálisan, az inkább első Ausztria, tehát Tirol, Salzburg és Vorarlberg és első Ausztria, hát Burgenlandban meg mondjuk meg máshol is, azért vannak gondok ilyen téren, nem megfelelődik be magyar munkavállalókat, munkajogi szabályokat sértenek a munkáltatók, nem úgy fizetik, hogy kellene őket fizetni.
Tehát azt lehet mondani, hogy kicsit hatással van rájuk a határ másik oldala, vagy ismét?
Egy kicsit az is, hogy ugye a magyarok kényszerből, szóval van egy ilyen kényszerelve is egy kicsit. Ha nincs munkahely Magyarországon, és a mi régiónkban nem igen van munkahely, Sopronban például 3,8%-os munkanélküliség, az azt jelenti, hogy szinte nincs munkanélküliség. Győr is közel van hozzá, Vas megye is közel van hozzá. Így gondoljuk, akkor ugye innen már szinte aki tudott, az kiment Ausztriába, mert még mindig van lehetőség, és itthon munkanélkülnek lenni, közmunkásként dolgozni mondjuk, Ausztriába elmenni mondjuk 25 órára bejelentésre, és kap érte 800 eurót, akkor melyiket választ?
Persze. És inkább a keleti régióból, tehát Jász-Nagykun, Szolnok megye, Borsod, de inkább a keleti régióból érzik azt, hogy megindultak az emberek, vagy legalábbis szándékukban?
Ezt érezzük. Így van. Tehát most igen, innen a régióban, aki kimond, már kikban. Most ami furcsa nekünk, és érdekes tendencia, hogy nagyon nehéz albérletet jutni Sopronba, Szombathelyen, nagyon nehéz a környéken házakat, lakásokat bérelni, azért, mert ugye, akik kimentek már Ausztriába, vagy mondjuk Németországba dolgozni, és ott kint vannak szezonálisan, az már családját is idehozta Kelet-Magyarországról, most már azon gondolkodik, hogy az ő családokat is kiviszi dolgozni, mert van rá lehetősége abban a részben még mindig elmenni, ami viszont érdekes, hogy ki is települnek nagyon sokat. Tehát valahogy úgy vagyunk, hogy ide dobbantanak itt nyugat Magyarországon, és utána mennek dolgozni, szereznek egy egzisztenciát, és kimennek családost, és letelepednek. Ez is egy gyakorlatban kezd válni most már Ausztriában.
Lassan eltelik az első év. Változatlanul látják-e, hisz azért önöknél lecsapódik, mert önöknél ugye lehet segítséget kérni, egy csomó mindenben tudnak segíteni a külföldi munkavállalás kapcsán. Folyamatos-e az érdeklődés? Hogyan látják? Tehát folyamatosan jönnek-e a magyarok azzal a szándékkal, hogy mennének ki? Vagyis azt akartam kérdezni, hogy az elkövetkezendő egy évre is hasonló tempójú és hasonló mennyiségű ausztriai munkavállalást lát-e most ebben a pillanatban, mint
hát
a megelőző
jönnek,
éppen?
Így van, hozzám jönnek érdeklődni, de ugye mi ebben nem tudunk segíteni, mert munkát nem tudunk ajánlani.
Igen, hát erről mi már többször
beszélünk. Az EURES-hez küldjük őket egyébként, akik aztán majd onnan tovább irányítják őket a megfelelő munkájákra. Mi inkább a jogi tanácsadás, adó, szociális tanácsadás és munkahelyi tanácsadással foglalkozunk, és azért látjuk azt, hogy a napi szinten mondjuk egy 20-25 tanácsadást végeznek el a jogászaink Ugyanezt teszik 5 tartományi városban, mondjuk Burgellandban, ugyanilyen létszám, hanem többen, akkor ez nem szűnik. Tehát azt látjuk, nagyon sok új ember van ebben a rendszerben, nagyon sok új ember került bele, és egyet azért nem mondtam. Amit én mondtam számot, ez a 44.079, ez legális.
És ezt akkor nem még nem tudjuk, hogy...
És mindig hozzáteszi az osztrák munkerekbelt is. Az, hogy mennyi még ezen kívül az, még az illegális, azt nem tudják. És nem is tudják nagyon ellenőrizni, és ez be is vonják egyébként az osztrákok sajnos. Nagyon nehezen ellenőrizni a dolgot. És még egy, ami tendenciózusan most nagyon megindult az irányába, a szolgáltatások. Tehát elindult egy olyan rész, akik viszik ki a szolgáltatásokat.
Mire gondol?
És ott próbálnak piacot szerezni maguknak, ami nem bilos, tehát nyugodtan megcsinálja.
De mire gondol?
Hát például minden építőipar, vendéglátás, szépségipar, fogászat. Tehát viszik ki a szolgáltatás Magyarországról, sokkal könnyebben vállalkozik Ausztriában, mint mondjuk Magyarországon, sokkal inkább nem bürokratikus, nem zavarja őket az adóhivatal, nem zavarja őket az egészség. Tehát rendek, normális körülmények között
dolgoznak. Tehát fogja, és a vállalkozását, amit itt Magyarországon indított, itt felszámolja, és ott kint elkezdi csinálni, tehát tudom én, lakásfelújítás, házépítés.
Jó, tetszik mondani, így van. Tehát valószínűleg az ember felszámolja, és kimegy oda, és ott kell vállalkozni.
Kis települ, gondolom.
Egy szabályt, aki betartani értelemszerűen a szociális és bérdömpinget, tehát magyarul a visz magával, aki magyar munkáról, ami nem tilos, most már viheti, az a szabály van, hogy ugyanazt a kollektívet, ami arra területre vonatkozik, azon a tartományban rá érvényes ágazatként, azt a kollektívet neki be kell tartania, tehát azt a bérminimumot, ami ott van, azt neki meg kell adnia Ausztriában, annak a magyar munkavállalnak, akit ő kivitt dolgozni. Ezért van az, hogy egy-egy ember, vagy kis csapatok, ilyen mikrovállalkozások kezdenek kiindulni, itthon már nem találnak munkát, de ott még van lehetőség a piacra, amilyen módon.
És akkor ott növekednek.
Tudnak szolgáltatási árakat ezt nyomni, és ezért van, most megjelent ez a fajta réteg az osztrák munkaerőpiacon, amire az osztrákok nem haragszanak, mert úgy találkoztunk velük, aztán nincs ez a gond, ez tényleg egy szabad verseny van, tehát nem nagyon ágálnak ellene. Egy probléma van, ha nem tartják be a szabályokat, azt nagyon nem szeretik, azért mégis büntetik nagyon keményen Ausztriát.
Egy dologról nem beszéltünk még, pedig a mai műsorban egészen más kapcsán a szakképzési társaság elnökével beszélgettem arról, hogy Magyarországon egy törvénymódosítás kapcsán már 15 éves kortól munkában lehet állni. A szakmunkásokról korábban azt mondta, hogy szakmunkásból nem tud annyi kimenni, amennyire ne lenne szükség Ausztriában. Magyarországon le fogják a közismereti tárgyakat csökkenteni, illetve nem lecsökkentik, hanem már nincs egy maximum, csak egy minimum lesz, így aztán félő, hogy nem fognak nyelvet sem tanulni a szakmunkások. Hogy áll a helyzet? Még mindig nagyon kellendőek a magyar jó szakmunkások, illetve a második kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy alapvető elvárása tőlük, hogy ismerjék a nyelvet.
Még kellendők a magyar szakmunkások, megmondom őszintén. Az a képzés, amit igazából mi kapunk itt Magyarországon, most ez a 20-22 éves befejezett képzésünk, ez egy magasabban kvalifikált képzés, az azért nagyon minőségre törekszenek, ez biztos az osztályok most legtöbb helyen, és bizony a német nyelvet előírják. Tehát most már nagyon kevesen tudnak elhelyezkedni azok, akik valamilyen szinten nem beszélnek németül. És ez egy tényleg gond, amit mond, ha tényleg az lesz, hogy a szakmunkás képzőkben nem lesz német nyelv vagy nyelvismeret óra, akár ez a szakmunkások igazából a piacon nem lesznek versenyzők, mert az osztrák munkaerők ezt nem szedik fel őket, hát nem ismerik a nyelvet, a szaknyelvet meg inkább nem is, nem lesz ebből munkavállaló Ausztriába. Ami érdekes egyébként, ami nagyon furcsa most, ami jelentkezik most nálunk egy olyan tendencia, hogy a gimnáziumot végzettek, akik ugye most nem kerülnek be a felső oktatásba.
Azok mennek el
szakmákkal. Nálunk, hogy egy pár megjelent, hogy hát hogyan lehet kimenni Ausztriába dolgozni. Hát mondom, gimnáziumban sehogy. Tehát ugye ezt alapból mondom, maximum segédmunkásnak lehet kimenni valamelyik konyhára, konyhalánynak, mert a képesség szintjén tudod hordani a tányérat, akkor utána kimehet. A gimnáziumban klasszikusan mozgásképtelen munkavállaló, aki végez, nincs rá szükség Ausztriába. Ausztriában a munkavállalók 50%-a szakmunkás. Azt jelenti, hogy az iskolákban jelentkeznek a fiatalok, annak az 50%-a szakmunkás képzőben jelentkezik egy-egy évben. Mert van becsület ennek a munkának, van bér ennek a munkának, van szociális biztonság ennek a munkának, míg nálunk ugye nincsen. És ez a jó szakmunkás, ugye amikor látja, hogy milyen lehetőség annak is, ő jobb szinten tanult, mint az osztrák, hát biztos, hogy jobb szinten tanult, mert nálunk az iskola szint, a szakmunkás képzés az egy igen magas szintű képzés, igazán
legalábbis eddig az volt.
Elméletbe.
Igen.
Gyakorlatban azért már nem annyira.
De hát pont most fog ez úgy tűnik megszűnni, tehát a múlt időben kell erről már beszélnünk.
Sajnos.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Az elmúlt negyed órában Horváth Csabával, az MSOS Nyugat-Magyarországi régió vezetővel beszélgettünk annak kapcsán, hogy megvontuk az egyéves mérleget, megindultak-e a magyarok is, mint hallhatták. Ausztriában a legtöbben abból a 8 országból, akiknek megnyílt a lehetőség a munkavállalásra, magyarok voltak, vagy vannak, akik elmentek és munkát vállaltak, és amint elmondta Horváth Csaba, nem szűnik az érdeklődés, tehát a továbbiakban is úgy tűnik, hogy nagyon sok honfitársunk fog kimenni.